Evez a mére, 193. adás, a Jóisten végtelen szeretetébe ajánlom a magam és plébániám részéről is az elhunytakat, a sérülteket, a hozzátartozókat. A mai elmélkedésnek a címe a templomi bemutatás lépései és belső titkai. Ez egy ilyen kis karácsonyi sorozat, majd még a következő alkalommal is folytatódik. Lássuk tehát akkor a törvény teljesítése. József és Mária két törvényi előírást teljesített. Az evangélium, a Lukács evangélium is ezt eléggé világosan elmondja, de azért nyomatékozni szeretném, hogy az egyik az első szülöttek kiváltása, a másik a tisztulási szertartás. Egy időben volt, de azért két dologról van szó. Minden elsőszülött fiú az Úrnak legyen szentelve. Nem az édesapa elsőszülöttje, hanem az anyáé, ami megnyitja a méhét. Tehát az anyánál számított az elsőszülöttség, és ez bizonyos szempontból az állatokra, tiszta állatokra is érvényes előírás volt, sőt, még a gyümölcsökre is, a fákra is, tehát minden elsőszülött fiú az Úrnak legyen szentelve, ez a Léviták könyvének 13. fejezetében szerepel, igen ősi törvény. Elsősorban hálaadás volt az elsőszülöttért, állat, sőt gyümölcs is ide tartozott, a másik értelme pedig ez volt, tehát kettős értelme volt, hogy az első gyümölcs, a méhnek, vagy a növénynek az első gyümölcse az Úré, hála adásul. De volt egy másik jelentése is, mégpedig régebben nem egy törzs, hanem a család elsőszülött fia lett a család papja. Miután Lévi törzse kapta ezt a hivatást, megmaradt elméletileg az ősi törvény, hogy a család papja az elsőszülött, de ki kellett váltani őt más törzsek elsőszülötteit a levitáktól. A kiváltás úgy történt, hogy valamilyen áldozatot ajánlottak föl, és ajándékot is adtak a levitának. Ez a szokás, kevesen tudják talán, jelképes adomány formájában mind a mai napig érvényben van. Nemrég olvastam egy héber zsidó szokásokat leíró igen részletes könyvben, amit egy rabbi írt, hogy ez ma is így van. Bizonyos pénzösszeget adnak a kohenita, levita származásúaknak az első szülöttért. Tehát ez a kiváltás. Tehát Mária a másik, tehát ez volt az elsőszülöttek kiváltásának a szertartása, és a másik, Mária áldozatának lényege a tisztulási szertartás, a szülés rituálisan tisztátalanná tette az anyát, az azt jelenti, hogy rituálisan, hogy nem vehetett részt a vallási közösség életében, és egy szertartással megszabadult ettől a tisztátalanságtól, szintén a Leviták könyvében szerepel ez. Ez tehát az ok, amiért felment a Szent Család Jeruzsálembe. De váratlan fordulat következik be, két idős ember lép a család elé, Simeon és Anna. Mindketten az Úrnak szentelték életüket, és vártak az ígéretek beteljesülésére. Simeon külön sugallatot is kapott, hogy addig nem hal meg, amíg meg nem látja az Úr fölkentjét. Fölkent szót visszafordítva messiását. Nagyon lényeges a történetben, hogy Simeon kezébe veszi a gyermeket. és úgy magasztalja Istent. Bocsásd el most szolgádat, Uram! Ez a Nunc Dimittis, az Anyaszentegyház utolsó imája a Zsolozsmában, esti ima. Az, hogy karjaiba veszi a gyermeket, ez is nagyon nagy jelentőségű mozzanat. Istentől jött a gyermek, az ő isteni karjaiba helyezik vissza az elsőszülöttségi áldozattal, de nem csak a levitán keresztül, nem csak a Jóistennek adják vissza, hanem más valaki is kezébe veszi. Szokatlan, kibővül a történet, mert a kisder az egész világé, minden emberé, az ő karjaiba helyezik vissza. Simeon és Anna megjelenése ezt jelképezi. Jézus kézbe veszi Simeon és anyja, és így magasztalja Istent. Így kaptuk meg tehát a világ reménységét. Tehát nagyon érdekes, hogy a első pillanatokban szinte mi is kézbe kapjuk a kisdedet. Az ősi törvény folytatódik egy új történettel. Na most elmélkedjünk ennek a két személynek a jelentőségéről, először Simeonról. Igaz, istenfélő ember volt, Jeruzsálemben lakott, éltes korúnak nevezi Lukács. Egy kinyilatkoztatás, egy nagy sugallat élteti, már nagyon idős ember, de a sugallat így szól, nem hal meg addig, amíg meg nem látja az Úr fölkentjét, Izrael vigaszát. A lélek most arra indítja, hogy a templomba induljon. A valóságos személyen túl alakja kitágul, és csodálatos jelképpé válik. Már nem csak egy idős jámbor úr, hanem ő képviseli azt a hosszú-hosszú korszakot, amelynek kezdő dallamát az ős evangélium adja. Pátriárkák, proféták, szóbeli és írásos jövendőlések egyre erősebben és világosabban hirdetik az évszázadok folyamán az eljövendőt, a messiás. És íme most véget ért és beteljesedett ez a hosszú folyamat. Simeon képviseli elődjeit a hitben és a reményben, nem csak az egész népét. Tehát nem csak ő maga Simeon, hanem egy egész korszakot jelképez az Ószövetség vágyakozó népét. Itt is egy kibővítés van, egy szellemi kibővítés. Ő a lélek által nyert ígéretet erre, és most a lélek ösztönzi, hogy akkor menjen a templomba, amikor szükséges, amikor beteljesültek a dolgok. És ez nagyon fontos, mert ki tudta volna megállapítani, hogy a sok egyszerű szegény család közül melyik viszi magával azt a kisgyermeket, aki az Isten ígérete. Sokan a külsőt nézték, sokan egészen más messiást vártak. A Szentlélek mutatja meg, hogy a szegény názáreti család kezében van a világ reménységben. Ugye a Szentlélek mutatja meg, hogy a szegény názáreti ács, az Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit. Ő az én szeretett fiam, akiben kedvem telik. Tehát az egyszerű szem részére egy pici gyermek, egy szegény családgyermeke, vagy egy szegény názáreti ember, és a Szentlélek mutat rá itt is. És akkor ő mondja, hogy menjen a templomba, és Simeon tehát nem más, még egyszer mondom, hogy az egész nép, ószövetségi nép, de nyugodtan mondhatjuk az egész ószövetségi szentírásnak a szimbolikus összefoglaló személye. Maga a történelmi személy képvisel egy korszakot. Nézzük Annát, a próféta asszony. Anna próféta nő, az Ószövetség karizmatikus és hősi nő táborának jelképe. van, kiemelkedően szerepelnek hős nők az Ószövetségben, és ezek közül néhányat felsorolok, ilyen Miriam, vagy magyarra fordítva Mária, Mózes nővére, aki hát részben a kis Mózest igyekezett kimenteni, és fölnevelni, illetve neveléséről gondoskodni, prófétanő volt, azután ide vesszük Deborát, az egyetlen női bíra a bírákorából. A Debora hála éneke a legrégibb szövegrész az Ószövetségből. Ráháb, aki pogány származású volt, Józsué könyvéből, Rút, aki szintén pogány származású, de férjhez ment egy izraelitához, és ő lett Dávid királynak a elődje, illetve ősanyja, majd Eszter, az Eszter könyvéből, mind a régi kor nagy női alakjai. Egyesek proféták, mások hősök, néhányan szerepelnek a megváltó családfájában, ahogy erről már itt nemrégiben a Mária Rádióban beszéltünk. És még egy nagyon fontos, hogy egyesek pogány származásúak, tehát itt minden nő megjelenik Anna személyében, ahogy Simeon személyében az ószövetségi korszak, Anna személyében a hőséges nők, akik már nem csak izraeliták, pogányok is vannak köztük, tehát megint itt a jelkép, hogy a kisgyermek mindenki gyermeke és ura lesz. Anna személyében megjelennek, üdvözölve Máriát, az édesanyát, Józsefet és a gyermeket. Nagyon szép, egészen költői ez a jelenet. Azután hazamentek. Minden előírás teljesítve a kis család hazatért Názáretbe, tehát már nem Betlehembe laktak. Itt csendes életük volt, de a gyermekről megjegyzi Lukács, növekedett, erősödött, bölcsesség töltötte el, és Istennek kedve telt benne. Valamilyen jelek már megmutatkozhattak életének folyásában, kibontakozásában, és itt az átmenet a 12 éves Jézus történetéhez. A 40 napos gyermek bemutatásában is jelentkezett Istené, és az egész világé a gyermek, és a következő történetben, amelyre 2 hét múlva kerül sor, még határozottabban ott lesz majd, hogy ő az egész világé és minden emberé. Ezért majd 2 hét múlva, 8-án a 12 éves Jézus történetét vesszük, ezzel fog lezárulni a kis karácsonyi sorozatunk, úgyhogy kedves hallgatóimnak megköszönöm a türelmét, és még annyit szeretnék mondani, egy picikét, ma nagyon picikét egy műsorváltozás miatt rövidebb lesz a telefonálási idő, de van még 15 óránk, tehát lehet telefonálni a 374-09-04-es számon, és szeretettel ajánlom a elmélkedési kötetemet, ami pont az ájévre jelent meg a Portán, esetleg a pestújhelyi plébánián, vagy a salkaházi sárni plébánián is kapható. Most pedig szeretettel várom telefonjaikat, a közben lévő zene Bach karácsonyi oratóriuma. Tessék a zenét. Tessék, Mária Rádió.
Dicsértessék a Jézus
Mindörök, Krisztus. Mindörökjön, tessék parancsolni.
Nagy érdeklődéssel és szeretettel hallgatom Béla atyának a gondolatait, és egy fölötlet bennem Benedek pápának a názáreti Jézus könyve harmadik kötetének egy idevágó, nagyon fontos gondolata, a Jézus bemutatása vagy kiváltása témában. Azt írja Benedek pápa, ezt a gyermeket nem váltották ki, és nem adták vissza a szüleinek, hanem éppen ellenkezőleg a templomban személyesen Istennek adták át, egészen és végleg az övé lett. A parisztanai szó, mely itt a bemutatni kifejezésen fordítanak, azt is jelenti, hogy felajánlani. Igen. És itt ő hivatkozik később Hanna és Sámuel történetére, ugye ahol Hanna, mikor megszületett, felajánlja, bemutatja Istennek Sámuelt, aki azután egész életében Isten szolgálta.
Igen. Köszönöm szépen, hát nagyjából igen, ugyanaz, nem vagyok tiszteletlen, hogy a Benedek pápával, de nagyjából ugyanaz, ugye a kiváltás, az ősi kiváltás kibővül, és Istennek adják vissza, de azért én ragaszkodom hozzá, hogy az egész emberiségnek visszaadják.
Igen.
Tehát azért van ott az a két ember.
Köszönöm szépen.
Én is köszönöm, tehát eltetszik ezt fogadni, hogy az emberiségnek is átadják.
Hát ugye Istennek átadták, igen. Felajánlották Istennek, és ezzel természetesen igen. Istennek...
Igen, de nem lenne ott a Simeon és az Anna akkor, tehát ez is nyomatékozza. Igen, köszönöm szépen, Uram, a megjegyzést.
Köszönöm szépen, köszönöm, dicsértessék
a mindörökké, amen. Tessék parancsolni, Mária Rádió.
Dicsértessék az ő.
Mindörökjön.
Szeretnék elvenni egészen Ádám éváig visszamenni. Az első számú gondom az, állandóan töprengek azon, hogy mindig azt tanuljuk, hogy a Szentlélek vezeti a egyházi tanítókat, elsősorban a pápát, hogy történhetett meg egyáltalán ez a reformáció, hogy az inkvizíció ideje, stb. A Szentlélek vezetése hol volt akkor a pápák életében?
Hát volt. Ja, majd szabad válaszolom, akkor tessék szólni.
Ez az egyik. A másik pedig az, hogy én jártam éveken keresztül egy biblia helyre, aki ökumenikus volt.
Igen.
Minden felekezetűek voltak, hogy zsidótól kezdve katolikus, református. Olyan egységes volt a hangulat, olyan sokat tanultam a reformátusoktól, mert alapjában véve a végén rájöttem, hogy elsősorban azért református dominált főképpen, ami abból derült ki, hogy amikor befejeződött a heti alkalom, akkor úrvacsorával végződött, és nem szentáldozása, amiben ugye kitűnt egy református vezetés alatt áll. De én nagyon-nagyon sokat tanultam a reformátusoktól, úgyhogy egyáltalán nem idegenkedem tőlük, hanem hálás vagyok nekik.
Már ebben az adásban szó sem volt, mert mi se idegenkedünk, nem erről szólt az adás, de válaszolok, hogy a Szentlélek folyton vezette, de voltak hát rossz pápák is, ugye nem hallgattak a Szentlélekre, és a reformáció tulajdonképpen a Szentlélek Úristennek egy figyelmeztetése, hogy íme nagyon nagy bajok vannak, ugye, tehát az egyházban.
De értem, csak hát azért jutottunk odáig, hogy nagy baj van az.
Nem hallgattak rendesen, hát ugye ez egy külön adást igényelne, vagy én biblikus előadásokat tartok 7 év, 7. éve, de hát hogyha ez egyháztörténelmi kérdés, de hát azért tudok természetesen válaszolni erre is, hogy hát nem, volt egy olyan korszak, amikor nem hallgattak, hát volt egy másik is, a 10. század is nagyon rossz volt ilyen pápa szempontból, de hát aztán a Szentlélek Úristen különböző figyelmeztetésekkel felhívta a figyelmet arra. Tehát az is, ez is a, nem negatíven nézzük a reformációt, hanem mint egy isteni jelnek.
Na most én, mint hívő ember...
Csak akkor van még telefonáló, tessék akkor próbálni.
Csak még nekem igen. Az érzésem, hogy a legnagyobb gond a két egyház között az úrfelmutatás, az átlényegülés.
Igen, ez egy másik probléma, hogy az eucharisztiában másképp az evangélikus, ön folyton a reformátusokat említette, hogy az evangélikus az egy megint egy másik felfogás, megint az anglikán is, most ebben ne menjünk bele, ez még egy óriási hosszú utat igényel, örüljünk annak, hogy a keresztségben egyek vagyunk teljesen, meg a Szent Háromságtanban, meg a Szentírásban, szeretetben tudunk együtt imádkozni, jó? Ez nagyon fontos. És ha megengedné, akkor még van, tessék Mária Rádió.
Dicsértessék a Jézus Krisztus. Atya, kérem, ugye tetszett mondani, hogy Szent Lukács evangéliuma szerint hát Názáretbe tértek vissza. Igen. Az úr bemutatása után, nem Betlehembe. De akkor hogy fér ebbe bele a bölcsek látogatása, az egyiptomi menekülés, igen, aztán a visszatérés? Nekem van egy 1967-ben kiadott hát új szövetségi katolikus szentírásom, és abban egy olyan magyarázat van, ott van írva, hogy ez a részhez, hogy a Szent Család Jeruzsálemből Betlehembe tért vissza. A következő év folyamán ott látogatták meg őket a napkeleti bölcsek,
hát, de hát
és
nem
onnan
így
menekültek Egyiptomba.
Hát de a Lukács evangéliuma nem így van, lehetett látni. És szabad válaszolnom?
Igen, igen.
Néhány héttel ezelőtt beszéltem arról, hogy mikor a Máté evangélium születés történetéről, nem tudom, tetszett-e hallani, hogy szinte lehetetlen összeegyeztetni a két születés történetet. Nagyon jó rátetszett tapintani a lényegre, ez a Betlehem, ez a, és az idők, és a napkeleti bölcsek, nagyon nehezen. Most a válasz az erre, hogy nem is fontos, hanem az evangéliumok nem történelmi leírások elsősorban, hanem hittan órák. Tehát, hogyha a másik így látja, vagy más a forrása, nem kínlódunk azon, hogy nem stimmel minden, hanem az, hogy azért vannak az evangéliumok, hogy higgyünk általa, tetszik érteni? Nem is fog ez soha, mert nagyon nehéz. Mondok egy másik példát, ma Pál apostol megtérésének az ünnepe van, éppen pálforduló, hogy a Szent Pál által leírt életrajzi adatai, saját életrajzi adatai nem egyeznek az apostolok cselekedeteiben leírt Pál életrajzi adatokkal. Nem lehet a kettőt összeegyeztetni, és ezért mégse hagyjuk el a hitünket, hanem azt mondjuk, hogy kinyilatkoztatás, elsősorban nem az adatokban hiszünk, hanem a tényben, hogy Isten velünk van, Emmanuel, és mindörökké velünk marad. Így elfogadja?
Hát ezt nem tudom elfogadni, ezt a... Szóval,
hát akkor mit akar csinálni?
Azt nem tudom elfogadni, hogy akkor egyáltalán mese az egész.
Nem mese, nem mese.
Amit Máté leír.
Nem, tessék, akkor mondok egy egyszerű példát. Tetszik, ugye tudjuk, hogy nem 6 nap alatt teremtette Isten, ezt már tudjuk, ugye?
Hát ez teljesen más. Igen.
De nem más, mert ez is egy történetnek tűnő történet, csak hasonlatképpen mondom, hogy az evangéliumokban is vannak olyan problémák, amikor a történetek nem stimmelnek, de a hitnek a lényege nem a történeti leírások, hanem maga Jézus Krisztus a hitnek a lényege. tetszik érteni? Tehát az, hogy nem tudjuk egymás mellé rakni ezeket az adatokat olyan pontosan, valóban, még egy gyerek is észreveszi ezeket, hogy már a napkeleti bölcsek Betlehembe mentek, de ott már nem a jászolban, hanem egy házban voltak. És
hát
itt,
persze, hát igen, azt úgy is írja le, igen, hogy már...
De ugyanakkor hogy jön bele a templomi... Én ezt értem, de a templomi bemutatás után meg már Názáretbe mentek. De azt mondom, hogy nem, ettől nem rendül meg a hitünk.
Hát én nem azt mondom, hogy megrendül a hitem, csak valahogy...
Igen, hát nehéz dolgok ezek, de gondoljon, hogy máskor is, ha olvassa tovább az evangéliumot, a pasió is négyféleképpen van leírva, ott is lehet ilyet találni. Jó? Tehát, hogy azt tessék magába ismételgetni, hogy a hit tárgya nem a történetek pontossága. Jó? Hát pedig így van. Így van.
Jó, hát
akkor beleőrülnék az Ószövetségbe, és hány olyan történet van, jó? Tehát nem abban hiszünk, hanem az élő személyben. Most, ha talán még van hívás, még meghallgatnék egyet valahogy, hála Istennek, hogy ilyen sokan. Tessék, Mária Rádió.
Nagyon rövid leszek.
Jó.
Kedves Béla atya, most már össze vagyok itt zavarodva egy kicsit. Tehát az eukalisztia és az úrvacsora tulajdonképpen ez kinek, kit zavar? Istent? A mennyei Istent?
Hogy zavarja? Senkit nem zavar.
Lelki kiskorúság az egész. Ahogy olvassuk Pál apostolnál, hadd mondjam el, hogy én, nekem a kezemben még nem volt rózsafűzér.
Hát az önnek a dolga, nem kötelező.
Én baptista vagyok, ezer milliószor az életemet már Isten kegyelme mentette meg.
Igen.
És érzem az ő szeretetét, az ő kegyelmét. Tehát miért ne legyünk különbözőek, hogy Jézus... Jó. Családfája is volt.
Igen. De ne tessék, akkor, tehát akkor maradjunk abban, hogy azokat sem bántjuk, akik rózsafűzérrel találják
hát,
meg, ugye? Tehát, igen, tehát ez úgy van az úrvacsorával is, hogy nem...
De én nem bántani akarom, én egy kicsit világosítani, hogy ne bántsuk egymást.
De nem is bántjuk, már nem tartunk ott, hogy bántjuk, csak egy szélsőség, most kicsit, tehát nem bántjuk egymást, ebben megegyezünk, de konkrétan már csak nagyon szélsőségesek mondják azt, hogy bántjuk, most megegyezünk. És a lényeg az egy örök, igaz, szent háromságban közösek vagyunk. Újra nem keresztelünk senkit, ha meg van keresztelve, bár...
Igen, ezt tudom.
Igen, de, stb. De ez a lényeg, lenne, de már nincs műsoridó, sajnos ma előbb kell be...
Fogadjuk el egymást.
Fogadj, de most hála jó Istennek, hogy nyitott kapok, ha tetszik döngetni,
igen.
Mert a legtöbb keresztény ember így gondolja, hogy ön is...
Ne nézze le a katolikus a reformátust.
Tessék?
Ne nézze le a katolikus.
De nem nézzük le, nem tudom, ki nézi le.
Hinni, ha kilépnének, az ember mikor kilép saját magából, akkor látja szembe.
Jó, de biztos van, aki lenézi, de általában nem nézzük le, mert akkor nem imádkoznánk
sajnos,
együtt.
Vannak.
Hála
sajnos vannak.
Sajnos vannak, de azt hagyd mondjam el, hogy igen. Hála Istennek a többség nem nézi le. Most az az igazság, hogy bizonyos...
Hetedik éve telefonálgatok. Azelőtt voltak többen protestánsok, mindenki eltűnt, én egyedül maradtam. Tetszik tudni, milyen nehéz ide telefonálni?
De hova telefonál?
Hozzá.
Hova?
Ide betelefonálni.
Hát nem küldik el, hát nehogy küldik el. Jó, tessék, a protestánsokat se senkit, én eddig mindenkit meghallgattam. Jó.
Én tudom.
De lejárt a műsoridőnk, most kivételesen rövid.
Kedves Béla, picit, Isten áldja.
Jó, picit rövidebb, mindenkitől elbúcsúzom. Köszönöm. Akkor, és de hát nem hiszem, hogy a protestánsokat, nem is tudjuk, hogy ki telefonált, köszönöm, ez itt egy tévedés lehetett. Dicsértessék a Jézus Krisztus, 2 hét múlva élőadásban találkozunk, és akkor a 12 éves Jézus.
Evezz a mélyre, bibliai elemző műsorunkat hallották. Thank you.
korábban elhangzott műsorunkat ismételtük.
Mária Rádió. Szent misére hívjuk a kedves hallgatókat Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén a Mária Rádió kápolnájába február 2-án csütörtökön reggel 9 órára. Címünk Budapest 13. kerület, Gogol utca 28. A Szent misét bemutatja és a gyertyaszentelést végzi Kírer Imre atya. Gyertyaszentelő a Mária Rádióban február 2-án.